Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, már a negyedik vasárnapon újra a római levél kerül elénk, de az előző három vasárnapon a 12. fejezetből volt az alapigénk, most a 13. fejezetből. Ezt hallgassuk most meg, ahogy megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 13. fejezet 8. versétől a következőképpen. Ezt írja Pál apostol: senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat: ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebbe az igében foglalható össze: szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Amen. Egy kiskamasszal beszélgettem nem olyan rég, aki a következő történetet mesélte el. Van nekem egy bátyám, aki mindig nagyon tudta, hogy hogy kell felhúzni engem. És amikor 6 éves voltam, akkor a bátyám nagyon-nagyon olyan területre tapintott rá az életembe, amire én ugrottam, és ezen én annyira felhúztam magamat, hogy bár kisebb voltam, de megkergettem a bátyámat, aki ilyettébe bemenekült a szobába. Persze a szobába az ajtót becsukva még így gúnyolgatott engem, és olyan dühbe jöttem, hogy betörtem az ablakot. Ez nem a mi saját történetünk, itt van öcsém, nem hiszem, hogy ő kergetett volna engem nagyon, de ez a történet nagyon sokszor lejátszódott Jézussal. Jézus szívesen hallgatták. De a farizeusoknak voltak olyan részei az életükben, olyan tanításai, hogy ezt szoktuk mondani, hogy ráléptek a tyúk szemére, amit a farizeusokat egyből dühbe hozta. És szó szerint nem egyszer meg is kergették Jézust. Szép volt, amit Jézus mondjuk a hegyi beszédben mondott az Isten gondoskodásáról: ne aggódjatok, meg nézzétek a liliomokat, ugye a farizeusok is bólogattak. De amikor Jézus bárhol elkezdett beszélni arról, hogy milyen az ő viszonya az atyával, akkor erre egyből ugrottak. Ha Jézus elkezdett beszélni a szombatnak a helyes értelmezéséről, ez is egyből vitaforrás volt. És még több ilyet lehetne mondani, de az egyik ilyen téma az mindig a törvény és a törvény betartása volt. Hogy mit jelent ez? Amikor Jézus erről beszélt, akkor egyből ugrottak. És nem csak a Jézus korabeli farizeusok, hanem még Jézus halála után is ez egy nagyon komoly téma volt. Hiszen ez a Pál apostol, aki ma már így beszél a törvényről, az néhány évtizeddel ezelőtt ugyanabban a csapatba tartozott, aki ha nem is Jézust, de az ő tanítványait üldözte. Nagyon szépeket ír Pál itt, a római levélbe, de korábban ez neki is a fájó tyúkszem volt az életébe. Hogy mer ilyet mondani ez a Jézus? És jó látni, hogy Pál itt már megértette azt, hogy miről van szó. Máté evangéliumának 22. fejezetében olvasunk egy ilyen támadást Jézus ellen. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Ugye a törvényről kérdezés azért kísértés ez, mert szinte tudja, hogy Jézus itt valami egészen mást fog mondani, mint amit a zsidó közösség tanított. És Jézus így válaszol erre a kérdésre, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Vagyis Jézus azt válaszolja, amikor a törvényre kérdezik, akkor a szeretettel válaszol, és körülbelül ezt mondja, hogy a te szereteted megélése a törvénynek az igazi betöltése. Kísérteni akarták ezzel Jézust, és méghozzá azért, mert a zsidó gondolkodás valami egészen más volt. Ugye nagyon sokszor szóltam már erről, hogy a zsidóknál ott volt a 10 parancsolat, amire annyira vigyáztak, hogy nehogy áthágják bármelyik parancsolatot, hogy 613 törvénnyel kerítették törbe. És az volt a zsidóság tragédia, hogy amikor bármikor dönteni kellett a törvény betartása és a szeretet megnyilvánulása között, akkor a törvény betartását választották. Ez az igazi tragédiája az irgalmas samaritánus történetének is. nem a samaritánusnak, a másik két embernek. Mennek az úton, ott látnak egy félholtra vert embert, és nem voltak ők se gonoszok, se szeretetlenek, de előjött a kérdés, hogy most irgalmas legyek, a szeretetem kerüljön előtérbe, vagy az a törvény, amelyik előírja nekem, hogy én nekem most a templomba áldozatot kell bemutatni, és ez elmarad emiatt, és erősebb volt a törvényhez való ragaszkodás. Ugyanezt tette a lévita is. Erősebb volt benne az, hogy nekem törvény szerint elő van írva, hogy hogyan kell most szolgálnom, ez fontosabb, mint hogy bárkihez lehajoljak. Pedig, amikor Jézus arról beszél, hogy mit jelent a szeretet és a törvény kapcsolata, akkor nem hoz semmi új dolgot. Nem is akárhol, a zsidóság legszentebb irataiban, a Tórában, Mózes 5 könyvében olvassuk, halld meg Izrael, ami Úr az Istenünk, egyedül az Úr, szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, és később olvassuk, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. És ez az, ami elveszett az évszázadok alatt, és helyét átvette a törvénynek a betartása. Nem volt ez egy különleges helyzet. Mielőtt ilyen csúnyán néznénk a zsidóságra, ugyanez volt a helyzet az evangélikus egyház életében is. Amikor küzdelmek és nehézségek jöttek a zsidóság életébe, amikor üldöztetés volt, akkor azt érezték, hogy a szombat, a körülmetélkedés, a törvény megtartása tart meg minket. Pontosan ugyanezt történt Luther halála után is. Lutheri ortodoxiának hívjuk azt az időszakot, amikor Luther halála után a gyakorlati kereszténységtől kezdve nagyon sok minden megszűnt, és az volt a lényeg, hogy Luther mit mondott, és ehhez ragaszkodtak. És az egész átment tényleg egy olyan ortodox gondolkodásba, hogy mindent elhatározott meg, hogy minél jobban megőrizzük Luthernek a szavait. Akkor vagyunk igazi luteránusok. És erre jött válaszként a pietizmus, amelyik újra a kegyes életet helyezte előtérbe, és a személyes Isten kapcsolatot. Mindig ott van a vágy bennünk, hogy a törvényhez ragaszkodjunk, hogy ne olyan legyen az életünkben, mint a szeretet, ami a megfoghatatlan. Legyen előírva, hogy mit kell tenni. Ez volt a vágy az ember életében. Összefoglalva mindazt, amit elmondtam, Jézus a szeretetet a törvénytől nem elválasztja, hogy ez két külön terület az életünkbe, nem is szembeállítja őket, nem is kijátsza őket az egyiket a másik kárára, helyett a lehető legszorosabban összekapcsolja. És erről szeretnék ma szólni, és én hiszem, hogyha megértitek azt, amiről szólni szeretnék, az meghatározó lesz az életetekben. Van feleségemmel egy kedvenc igehirdetőnk, nem tudom, bármelyik igehirdetését hallom ezzel kezdni. Valami olyan fontos dolgot helyezett az Úristen a szívemre, annyira szeretném átadni, és ugyanígy vagyok most én is. Szeretném átélnétek azt az örömöt, azt a lelkesedést, amit én készülés közben átértem, mert valami nagyon fontos dologról beszél itt Pál. Azt mondja Pál, és ebben még sok újdonság nincs, hogy a szeretetnek meg kell nyilvánulnia a fele barát felé is. Ugye szeresd fele barátodat, mint magadat. És egy nagyon komoly mondatot olvastam készülés közben, és ez a mondat így szól, és próbáljuk így magunkra vetíteni, hogy a hívő ember nem tud nem szeretni. A hívő embernek a hitével mindig összekapcsolódik a szeretete. És nem tudunk nem szeretni, ha igazán Isten gyermekei vagyunk. És ezt szeretné bemutatni nekünk Pál apostol két példán keresztül. És most én nagyon szigorúan csak az igéről szeretnék beszélni, és erről a területről, majd látjátok, hogy sok szerteágazása lehetne. Az egyik, amiről szeretnék szólni, azt mondja Pál apostol, hogy akit szeretsz, azt nem akarod bántani. A másik pedig a szeretettel való tartozásnak a kérdése. Akit szeretsz, azt nem akarod bántani. Ezt mondja Pál, mert ez a szeretet, ez a parancsolat, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi már parancsolat, ebben az igében foglalható össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. Mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátjának. Ezernyi erkölcsi és etikai kérdés van az életünkben, amit a zsidóság megpróbált törvényekkel rendezni, és amit mi is megpróbáljuk Isten szavát keresni. Mit jelent az, hogy ne paráználkodj, mit jelent az, hogy ne lopj? Itt is ezernyi terület van, hazugságnál is, kegyes hazugság is, sok-sok minden. És Pál apostol, ami hihetetlen bölcsességgel az egészet leegyszerűsíti, és azt mondja, figyelj, ha te bűnt követsz el, az kárt okoz neked, az fájdalmat okoz neked. Ezt tudjuk. De az igében azt mondja Pál, hogy vedd komolyan azt, hogy a te bűnöd fájdalmat okoz másnak is. És ma nem arról szeretnék szólni, hogy mit jelent az, hogy a bűn rombol minket is, akkor is, ha talán mások nem látják, vagy nem veszik észre, nem bukunk le, hanem arról szól, hogy milyen fájdalmat tud okozni másnak. Jakab apostol ezt írja levelében, azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. És valóban a bűn a sohasem a saját életünkbe van bezárva, fájdalmat okoz másnak is. Nagyon egyszerű, azt mondja Pál, hogy lehet, hogy nem egyből okoz ez fájdalmat másnak, lehet, hogy észre sem veszed, lehet, hogy később tudod meg, lehet, hogy később mondja el, de hidd el, hogy fájdalmat fog okozni másnak. Sokszor azt gondoljuk, abban bízunk, vagy leginkább azzal hitegetjük magunkat, hogy ez nem okoz senkinek semmi problémát, de közben nagyon sok fájdalmat okoz másnak. Ne paráznál, hogy írja ebben az igében Pál, mert azt lehet, hogy egyből vagy később fájdalmat okoz másnak, házastársnak, gyermeknek, szülőknek, bárkinek. Ne lopj, mert az fájni fog másnak. Hogy mondjak egy egyszerű példát, képzeljük el, hogy egy kisgyermek ott van a játszótéren, játszik egy nagyon jót, vidám, felszabadult, és utána örömmel szalad oda a bicikléhez, de nincs ott a bicikli. Nem bántotta őt senki, de keservesen sír. Mert valaki másnak a bűne, a lopása, az neki okoz fájdalmat. És nagyon egyszerűen azt mondja Pál apostol, nem csak úgy lehet fájdalmat okozni, hogy magunknak okozzuk, nem csak úgy, hogy kalapáccsal rácsapunk valaki kezére, hanem azt mondja, hogy a szeretet nem tesz rosszat a fele barátjának. Az a kérdés, hogy mit tehetsz meg, ne a törvényt figyeld, a paragrafusokat és egyebeket. Azzal, amit teszek, fájdalmat okozok-e másnak, fájdalmat okozok-e az én mennyei atyámnak. És azt mondja, ha ezen a mérlegen leméred a döntéseidet, akkor be fogod tartani a törvényt. Mert a törvényt az ember háromféle módon tarthatja be. És mind a háromnak megvan a maga előnye. Nem is előnye, de mindegyiknek van valami haszna. Az egyik az, amikor azt mondjuk, hogy ne tégy rosszat, mert azt mondja a törvény, megbüntet az Isten. Ennek is van visszatartó ereje. Ha valamit azért nem teszek meg, mert büntetést kapok. Tulajdonképpen civilizáció csak ezért van. Ha ezt megszüntetnék, és azt mondanák, hogy 24 óráig nem érvényesek a törvények, gyerekeknek szoktam mondani, egy óra múlva kirabolnák a kökinek minden boltját, ez is egy visszatartó erő. Nem a legjobb. Nem a legjobb, ha azért nem teszek rosszat, mert félek a büntetéstől, de ez is visszatartó erő. Ahogy nagyon jó visszatartó erő a félelem vagy a gyávaság is. Azért nem teszek meg valamit, mert gyáva vagyok, és félek, hogy mi lesz, ha lebukom. De Isten nem ezt szeretné. A másik nagyon komoly visszatartó erő, hogy ne tégy rosszat, mert rossz lesz neked, és meg fogod fizetni az árát. És ez is igaz, és ez is visszatart minket, hogy nem akarunk rosszat saját magunknak sem, mert tudjuk, hogy a bűnnek előbb-utóbb káros következményei lesznek. De ez a harmadik, amiről ritkán beszélünk, hogy ne tégy rosszat, mert fájdalmat fogsz okozni másoknak is. Azt tartson vissza, hogy szereted őt, és nem akarod, hogy szenvedjen. Pál apostol számára nagyon fontos volt a törvény betartása, de ő innen nézte a dolgokat. Tulajdonképpen egyfajta empátiát kér. Hogy képzeld el, hogy milyen lenne, ha veled történne mindez. Ha neked kéne abban a helyzetben lenni, hogy megloptak, hogy te éled át a megcsalást, vagy bármi mást. Azt mondja, látod, milyen rossz? Ha te igazán szeretsz, akkor nem akarod ezt a fájdalmat okozni másnak. Mert a te nagyképűséged, haragod, ingerlékenységed, az bizony fájdalmat okoz. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátjának, mondja szó szerint Pál apostol. Ez egyik nagyon fontos dolog. A másik pedig, ez a különös megfogalmazás, senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Ennek a szónak, amit szerepel a tartozás szónak, ez az ofeiló ige a görögben, ez azt is jelenti, hogy köteles vagy valamit megtenni. Ugye egyrészt ne tartozzunk a semmi mással, csak a szeretettel, másrészt meg azt mondja, hogy te köteles vagy szeretni a másikat, köteles vagy szeretettel fordulni a másik felé, és ez nem egy választható opció. És amikor Solc László evangélikus lelkész erről ír, akkor akkor összeköti ezt a szeretetet Krisztussal. És a következőt írja. Isten azért ébrezgeti bennünk, örökös adós voltunk tudatát, hogy Krisztusnak bennünk lévő szeretetét felszítsa, s tüzénél még ma sokan megmelegedhessenek. Ne akarj hát menekülni ezzel a tartozásod elől, rá se gondolva szabadulni tőle, hanem inkább láncold magad hozzá örök rabszolgaként. A szeretet fogja boldog adós. Ez is egy komoly mondat, a szeretet fogja boldog adós. Mert az én szeretetem abból fakad, hogy pontosan tudom, hogy mit tett értem az Isten. Hogy mennyire szeret engem. És ha ez ott van az én életemben, és áthatja az én életemet, akkor ahogy az elején mondtam, nem tudok nem szeretni. Azt mondja az ige, hogy élek többé nem él, hanem él bennem Krisztus, és él bennem Krisztusnak ez a szeretete. És ezzel az egész törvény kérdést megoldom. Mert ez a szeretet van bennem az Isten iránt, ha ez a szeretet van bennem a másik ember iránt, akkor nem fogok bűnt elkövetni. Persze ebben töredékesek vagyunk, sohasem leszünk tökéletesek, mindig elbotlik az ember és elesik, de milyen jó lenne ebben a magatartásban megerősödni, milyen jó lenne ilyen boldog adósnak lenni. Hadd fejezzem be azzal, hogy ez a mai igehirdetés, ez tényleg egy olyan tükör, ami számunkra, ahol megnézhetjük, hogy milyen a mi Isten kapcsolatunk. Mert végig emberekről volt szó, és azt, hogy emberekkel szemben mit ne tegyünk, de alapvetően az Isten kapcsolatról szól. Az idős János apostol mondja ezt, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt, hogy mi hogyan viszonyulunk a fele barátunkhoz, hogy hogyan viszonyulunk a szeretteinkhez, testvéreinkhez, vérszerinti vagy gyülekezetbeli testvéreinkhez, az kifejezi az Istennel való kapcsolatunkat is, arra is rámutat. És hogy mondjak még egy nagyon furcsa mondatot, ez a mondat így szól, és ezt hiszem és vallom, hogy így van, hogy nincs nagy különbség a szeretet és a harag hatásában az emberre. Mind a kettő egy kényszerítő erő. A harag kényszerítő erejét jól ismerjük. Hányszor mondtunk ki olyan dolgot, amit nem akartunk, vagy nem kellett volna. De egyszerűen, ahogy mondani szokták, eldurrant az agyunk. Hányszor tettünk olyan dolgot, mert valami érzelmi dolog az életünkben ott volt, a harag motivált minket, és a harag hatással volt, ami életünkre kényszerített minket. Ez a mai ige arról szól, hogy a szeretet is kényszerít minket. Csak nem arra, hogy valamit elrontsunk, hanem arra, hogy megjavítsunk. Arra kényszerít minket, hogy tudjunk megbocsátani, vagy éppen arra, hogy ne tegyünk meg valamit, amivel másnak fájdalmat okozunk. A hívő ember nem tud nem szeretni, idézem újra. És hagyj fejezzem be egy újságcikknek a kérdésével, valakit érdekel, szívesen elküldöm ezt a cikket, vagy érdemes egy kicsit gondolkodni rajta. Az a cikknek a nagy kérdése, hogy mi az, amit Isten nem tud megtenni? És ott azt írják ebben a keresztény labban, hogy 7 dolog, amit Isten nem tud megtenni. De azt gondolnák, hogy Isten mindent meg tud tenni, de nem. Van, amit Isten nem tud megtenni, és ebben igazuk van. És az 5. pont az így szól, Isten nem tud nem szeretni téged. Nem tud nem szeretni téged. Jeremiás könyvét idézik itt, a 31. fejezetben ezt olvassuk. A messzességben is megjelent az Úr. Örök szeretettel szeretlek, ezért vontalak magamhoz hűségesen. Isten örök szeretettel szeret minket, magához von, adja ezt a szeretetet, hogy mi úgy tartsuk be a törvényt, hogy nem a betű, nem a félelem határoz meg minket, hanem az határoz meg minket, hogy ezt a szeretetet szeretném továbbadni. Csak így szeretek, annak nem teszek rosszat. Aki hozzá tartozik, aki Istenhez tartozik, egyre inkább hasonlítania kell rá, és ezt a szeretetet kell sugároznia is. Amen. Imádkozzunk. Mondjuk Istenünk, csodálatos ez a mondat, hogy aki hozzád tartozik, az nem tud nem szeretni, de mi nagyon sokszor átéljük, hogy mégsem tudunk szeretni, hogy szeretetlenek vagyunk helyzetekben, hogy legyőz minket sok minden, azért, mert nincs bennünk a te szereteted, mert emberi módon gondolkodunk, emberileg küzdünk. De köszönjük, hogy ma láthattuk, hogy te igen szeretnéd adni a te szeretetedet a mi szívünkben, a mi lelkünkben, hogy hála fakadjon a mi életünkben, és hogy így tudjunk viszonyulni mások felé is. És Urunk Istenünk, ahol még vannak küzdelmeink, ahol még vannak falak, téged kérünk, hogy a te szent lelked által te rombold le ezeket. És köszönjük azt a csodálatos ajándékot, amit néhány perc múlva átélhetünk, amikor a te szereteted kézzelfoghatóvá válik, amikor az élő Isten oda helyezi saját magát a mi kezünkbe, hogy úrvacsorát vehetünk. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy költözz be a mi szívünkbe is, és üsz ki minden gyarlóságot, szeretetlenséget, keménységet, hogy valóban semmi mással ne tartozzunk egymásnak, csak a szeretettel. Amen.